kanyarban beelőzve megérkezett ez az ortodox zsidó közösség, és több pénzt kapott, mint az összes független színház abban az évben együtt. Szemem serebben, amikor látom esetleg megjelenni a felcsúti stadion felszentelésén Köves Lomó rabbit. Én nem vagyok semmiért felelős, én csak a miniszterelnök vagyok, én nem tudtam róla, aki tudott róla, az hibázott. Ő a felelős, meg egyébként még a baloldal a felelős, mert ők aztán nem csináltak semmit. Mindegyik teljesen abszurd, és valóban mesztelen a király.
Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk pedig Borgula András. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Mielőtt az első kérdést feltennénk, szokásunkhoz híven felhívom a kedves hallgatók és nézők figyelmét arra, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, hallgatók, nézők támogatásának köszönhetően működik. Éppen ezért kérjük, hogy ha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra, kövessenek bennünket a YouTube-on, iratkozzanak fel Facebook oldalunkra, hogy ezeket a műsorokat, illetve a lapot is készíteni tudjuk a jövőben. Köszönjük szépen előre is. Most pedig akkor mai vendégünkhöz fordulok, akit nagyon röviden bemutatok a hallgatóknak, olvasóknak. Borgula András, 1975-ben születtél Budapesten. Hát amiről valószínűleg a legismertebb, hogy te vagy a 2005-ben alapított Gólem Színház vezetője, létrehozója és vezetője. Tel Avivban végeztél színházrendező szakot, előtte az izraeli hadseregben szolgáltál 3 évet. Ezekről mind majd szeretnénk beszélni egy kicsit.
Eddig mind igaz.
Eddig mind igaz, ez jó akkor. Kezdenék egy nagyon friss témával, ami nem közvetlenül színház, de kultúra, és akár áttételesen a színházhoz is köze lesz, vagy lehet. Ugye tegnap, kedden derült ki, hogy Demeter Szilárd lett a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, tehát Csák János őt nevezte ki, de nem csak a Magyar Nemzeti Múzeumé, hanem a most létrehozandó Széchenyi Ferenc, milyen kulturális
közgyűjtemény, kulturális központ.
Valamilyen központ, tehát egy nagy ernyő szervezet, amiben a Nemzeti Múzeumon kívül bele fog tartozni a Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum.
A PIM, és a Magyar Nemzeti Múzeum, kereskedelmi és vendéglátóipar és az OSK. Az
igen, tehát egy szép nagy egység, ami ugye amellett, hogy hát erről majd sokat lehet még cikkezni, hogy ez mindez mit jelent, de egyet biztosan jelent, hogy a kultúra központosítása az eddig is egy látható irány volt, és ez csak újfent alátámasztja. Az első kérdésem az lenne, hogy te mit gondolsz, tehát ez a fajta központosítás, amit látunk egyébként színházban is, és a kultúra egyéb területein, ennek milyen hatása lehet a magyar kultúrára nézve?
Nem úgy lehet, hanem már van hatása a magyar kultúrára nézve. Önmagában azt gondolom egyébként, hogy a központosítás az ördögtől való, tehát hogy ha a források elosztására gondolok, vagy a források felhasználására, akkor a központosítás, mint nem tudom, fogalom, az lehet jó, hiszen talán könnyebben lehet, vagy felügyeltebben lehet elosztani azt a kevesebb pénzt, ami a kultúrára van, vagy egyébként akár több pénzt is, hiszen az utóbbi években hihetetlen mennyiségű összeg államlik a magyar kultúrába, legalábbis egy bizonyos részében, egy részében meg nulla tudom demonstrálni azzal a tavalyi adattal, hogy van a ugye, TAO támogatás megszűnt pár évvel ezelőtt, és a működéskiegészítő támogatásnak hívják most már ezt a támogatást, amit elvileg a szem 30 milliárd vagy 32 milliárd forint volt az, ami a TAO-ból befolyt, na most ez tavalyra már csak 6 milliárd forintot osztottak szét, és konkrétan nullát kaptak azok a független színházak, akiknek a nagy része a Független Előadó Művészeti Szövetségnek a tagja, akik egyébként ennek a szcénának a gyakorlatilag a művelői. Tehát, hogy lehetne ez jó dolog, de közben azt gondolom, hogy a kultúrát nagyon erősen befolyásolja ez a kultúrharcnak hívott butaság, és ez sokkal könnyebb ezt a hajót ezt a csatahajót elvezetni, úgyhogyha egy kézben valóban van a kapitányi kormány, és én azt gondolom, hogy a magyar kultúra egy bizonyos részét le lehet fedni akkor három emberrel, a filmiparnak a vezetőjével, a színházi széna vezetőjével, és most már pedig akkor Demeter Szilárddal, aki a művészet könnyű zene gyakorlatilag, a könnyű zene és az irodalom, hogyha ide veszük, akkor így ez a három ember konkrétan lefedi a magyar művészeteknek azt az oldalát, ami államilag támogatott. A többit meg nem lehet, de hát ezt nagyon nehéz elismerni, hogy úristen, vannak akkor itt ilyen, ha már maradunk ennél a salatnál, ilyen kalózhajók vagy halászhajók, akik itt miért nem fulladtak már meg miért cirkálnak, meg miért fognak ki ilyen halakat, és aztán azt teszik közszemlére, ez senkit nem érdekel. Ez is nagyon érdekes, mert a számok azért egész más mutatnak.
És még független színházi vezetőként ez a, ugye említetted a TAO támogatást, amit ugye a jegybevétel után biztosította az állam, illetve azok a cégek, akik ugye az állam kistár helyett ebbe a támogatási formában költöttek. Ugye ennek a kivezetése, ez mondjuk rátok milyen hatással volt, és az a helyettesítő támogatás, igen, az mennyit segített utána?
Igen. Ugye nagyon fontos, és szeretném, hogyha ez így a nézők, hallgatók, olvasók is realizálnak, hogy egy-egy színháznak van művészeti vezetője, mint én, de mögötte áll minimum egy ember, vagy kell, hogy álljon legalább egy ember, aki az ügyvezető igazgató, vagy gazdasági igazgató, vagy menedzser, bárhogy is hívjuk ezt, nem létezik Magyarországon már színház enélkül, független társulat sem, és ezt azoknak is mondom egyébként, a nem tudom, kollégáimnak, független társulat működtetőknek, akik azt gondolják, hogy ők művészként elegek arra, hogy működtessenek egy ilyet, és ez így is volt a 80-as, 90-es években. Szuper társulatok alakultak, gyakorlatilag csak azokat a neveket ismerjük, akik a rendezőik, művészeti vezetőik voltak ennek. Elmúlt ez az idő, ha nincs valaki, aki dedikáltan avval foglalkozik, hogy ez a szervezet hogyan élje túl a jelenlegi kevésbé támogatott időszakot, hogyan maradjon fönn, hogyan állít föl egy olyan gazdasági rendszert, ami eddig nem létezett, és ami valóban esélyt ad arra, hogy önálló legyen, akkor ez nem fog élni. Minket úgy érintett, és akkor itt most válaszolok a kérdésedre is, hogy amikor megszüntették a TAO-t, akkor Fekete Péter volt a kultúráért felelős államtitkár, én kértem is tőle egy találkozót, és kaptam is, és hát elmondtam, hogy milyen nehézségek elé állít ez minket. Mi abban az évadban körülbelül 12 millió forint TAO támogatásra tarthattunk igényt, és ez most már jóval több, azt hiszem az idei évadban szinte ennek legalább a kétszerese, de talán a háromszorosa is, aki biztosította felől, hogy mi nem fogunk kevesebbet kapni annál, amit mi kaphatunk volna a TAO-ból. Ugyan a beszélgetés úgy indult, hogy nekünk nem jár semmi. Innen nehéz, vagy innen szép nyerni, gondoltam én. Tehát ez volt a beszélgetés bevezető mondata, hogy az állam nem köteles adni a függetlenek, nekünk semmi nem jár. Ez egyébként valóban így van, tehát ezért volt jó a TAO, hogy eldönthette volna, hogy pont, hogy az állam nem kapott benne szerepet, de hát nagyon hamar kiderült, hogy ez nem kedvez az államnak, és mindenki dönts el, hogy mennyire tartotta meg szavát Fekete Péter, mi 2 millió forintot kaptunk abban az évben, tehát igazából a hatodát annak, amit mi a TAO-val beszedhettünk volna. Ez iszonyatos érvágás egy olyan szervezetnek, akinek a TAO sokszor, hát jelentős 20-30-40 vagy akár 50-60%-át is adta a költségvetésnek. Én azt gondolom, hogy a mögöttes szándék az volt, hogy ezek a szervezetek megszűnjenek, és nagyon sokszor meg is szűntek, lásd Krétakör, aki előtte egy működő és hiszem, tudom én, magas művészeti színvonalon működő szervezet volt, az megszűnt. Megszűnt a Sputnik társulat, tehát hogy itt szépen a nagyok megszűntek, maradtak a közepesek, meg maradtak azok, akik infrastruktúrával rendelkeznek, mert ő nekik még volt a kezükben olyan háló, amivel tudnak halat fogni.
És nálatok, ja, bocsánat, nem, hogy nálatok akkor most ebben a helyzetben milyen modell szerint működik? Hogy lehet működtetni egy ilyen színházat?
A mi modellünk az igazából már talán a kezdetektől fogva nagyon hasonlít arra, ami most van, csak azt gondolom, hogy szépen lassan tökére fejlesztjük, ugyanis mi sosem kaptunk állami támogatást, és az én elvárásaimmal ellentétben a zsidó közösségtől sem kaptunk támogatást, tehát hogy én azt gondoltam, hogy megalakul a zsidó színház, akkor a zsidó érdekképviseleti szervezetek, hívják őket akárhogy, ma már akár kettő is van, amikor mi megalapultunk, akkor még csak egy volt, akkor az majd mögé fog állni, és azt mondja, hogy a zsidó művészetünk, a zsidó művészet az a miénk is, a számunkra is fontos, hogy megmutassuk egyébként a külvilág és a zsidó közösség felé is, hogy mi milyen értékekkel rendelkezünk, milyen értékek alapján éljük az életünket, és kedves zsidó színház, itt van, hát 10, 20, 30, 50, 100 millió forint, ehhez képest így megveregették a vállamat, amikor a Mazsi Hiszben ezt felvetettem 18 évvel ezelőtt, mondták, hogy sok sikert, nagyon érdekes ez a projekt, hát mindent bele Andris, és így az útunkra bocsátottak. Azóta ez annyit változott, hogy 1 millió forint támogatást kaptunk az utóbbi években a Mazsi Hisztől, és idén van egyébként lehetőség arra, hogy ez változni fog, a Mazsi Hisz vezetése új vezető van, nyitottnak mutatkozik arra, hogy egy kicsit komolyabb kapcsolat alakuljon ki, és egyfajta stratégiai partnerség egyébként a zsidó színház és a zsidó hitközség között. De visszatérve a modellre, nekünk van egy olyan modellünk, ami ugye minél több lábon próbálja fenntartani a színházat, hogy bármelyik láb kihullik, az ne okozzon még egyszer olyan nagy veszteséget, mint amikor például a TAO kihult. Egyrészt itt van a jegyeladás, tehát hogy olyan előadásokat csinálunk és készítünk, amelyeket a telt ház nagyjából el tud tartani. Ez azért behatárolja a művészeti vezető lehetőségeit is, tehát 7-8 színész az felejtős, 5-nél is már lezeg a léc, de hogy van akkor a jegybevétel. Működtetünk olyan vállalkozást, ami segíti a színház munkáját, és ez a kávézónk, tehát mi minden reggel a Gólemben 9-kor kinyitunk, 3-ig nyitva vagyunk, lehet kávézni, enni, inni, mi magunk főzünk a pandémia alatt, a művészeti vezető szakácsképesítés szerzett, úgyhogy hogy örüljenek a gimnáziumi tanáraim, van, akkor most már van szakmám, mindenki nyugodjon meg. És a ügyvezető, vagyis igen, az ügyvezető igazgató pedig pék képzést végzett, úgyhogy mi tudunk készíteni a bagelt, a babkát, a rugalahot, amit mi árulunk, az ott készül nálunk. Tehát van egyfajta üzleti tevékenység, amit végzünk. Vannak a kis támogatók, ez az 1000 Gólem Klub, akik havonta pár ezer forinttal, de rendszeresen támogatják a Gólem Színházat. Vannak a nagy adománynyozók, adományesemények, ahol lehet jönni, adománynapok, adományhetek, és van a kerület, aki egyfajta állami szereplőként, a 7. kerület komoly részt vesz, hogyha 5 lábra osztjuk, azért az mégiscsak 20% körülbelül, ez így vállalható is, és a kerület rendelkezésünkre bocsátja a helyet, amiben mi most működünk, ez egy kerületi tulajdonú hely, és közszolgáltatási szerződés keretében mi tudjuk ezt használni, és támogatást is kapunk, tehát hogy költségvetési soron vagyunk. 2023-ban 10 millió forint volt a kerületi támogatás, amit kaptunk. Szóval, hogy így vagyunk, és akkor még próbálunk további lábakat találni, külföldi pályázati forrásokat kutatunk, és pályázunk is, belföldi pályázatokat, zsidó tematikai pályázatokat, szóval, hogy nagyon, nagyon sok kiterjedt hálót kell fenntartanunk, hogy egyébként ezt a 120 millió forintos költségvetésünket tartani tudjuk, ami egy évben nekünk annyiba kerül a színház.
És ez, hogy a Gólem zsidó színház, ez pontosan mit jelent?
Hát várjál, ez az 1 millió dolláros kérdés, ahol tudod, legyen én is milliómosban, hogy akkor mitől zsidó a zsidó színház? De elárulom most a tök ingyen, hogy egy kicsit ilyen közhelyesek legyünk. Na, azért nagyon jó kérdés, mert nem létezett Magyarországon zsidó színház előttünk. Tehát, hogy ez egy új felállás, nem nagyon tudja ezt a dolgot hova tenni egyébként a magyar kritikusi közeg sem. Tehát eljönnek egy előadásra, és akkor így néha megrántják a vállukat, hogy jó, láttam, hogy ez egy borgura rendezés, de most akkor ez mitől zsidó? Nem voltak pajaszos emberek a színpadon. Valóban, amikor először bementem a Mazsi Hiszhez, és kérdeztem, hogy tudnának-e segíteni egy zsidó színház elindításában, akkor azt kérdezték, hogy jó, de akkor magyarul vagy, mondjuk jiddisül fognak-e játszani. Mondtam, hogy jiddisül? Senki nem beszél Magyarországon, minek játszanánk? Közben releváns a kérdés, mert a bukaresti zsidó színház jiddis nyelvű. Akkor kérdezték, jó, de akkor hétvégén, értettem a célzást, kvázi sábeszkor fogunk-e játszani. És mondtam, hát persze, hogy fogunk játszani péntek este, az egy nagyon frekventált este a színházak szempontjából. Hát, de mi nem egy vallásos színház vagyunk, Magyarországon pedig a zsidóság vallási kisebbségként van bejegyezve. miközben én ezt nem így élem meg. Tehát akkor hogyan lesz zsidó, ez a színház kérdezel vissza. Szokott az akkor sokszor még a benne szereplőktől is jönni. Tudom, én eleinte nagyon gyakran az volt, hogy fölhívtam egy színészt, mondtam, hogy átküldök egy szöveget, ő elolvasta, mondta, ez nagyon érdekes, nagyon izgalmas, engem ez nagyon érdekel, de hát az van, hogy figyelj, András, hogy én tudom, hogy mit gondolnak rólam, de igazából én nem vagyok zsidó. És akkor mindig volt ez a telefonban, hogy semmi gond, bejössz az első próbára, levágok belőled egy kis darabot, elmondok egy-két szövegrészletet héberül, és azonnal zsidó leszel. De ők se vették a poént, sokszor volt egy ilyen hosszú csönd, hogy egy kicsi részt vágsz le, nagyon kicsi. Nem, hülyeskedek természetesen, hát amikor Hamletet játsztad, akkor sem mondtad azt a rendezőnek, aki fölkért a szervezőre, hogy tök szívesen mennék, de még sose voltam dán királyfi ezelőtt, ugye, hogy ez így probléma lehet-e. És akkor ez így, tényleg igazad van. Tehát, hogy nálunk a felkért szereplők és az ott dolgozó szakemberek sem zsidók, lehetnének, azt úgy hívnánk, hogy közösségi színház, az egy másik nagyon fontos és nagyon izgalmas dolog, és zsidó közösségi színház sem létezik Magyarországon, ha csak nem számítjuk egyébként az iskolákban működő ilyen diákszínjátszókat, amik többé-kevésbé azért azok. Mi úgy vagyunk zsidó színház, hogy mi egy kisebbség szempontján keresztül figyeljük azokat, vagy vizsgáljuk azokat a problémákat, amikről egyébként a színház beszélni akar. Legyen ez közélet, politika, család, párkapcsolat, elvándorlás, bosszú, ezek mind-mind olyan témák, amikkel foglalkozik a zsidó, a világirodalom, és én azt állítom, meg mi azt állítjuk a színházban, hogy a zsidóság ezt egy speciális szemüvegen keresztül szemléli, amit egyébként úgy hívnak, hogy zsidóság. Tehát, hogyha mi családról beszélünk, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan lesz az a zsidó család, amit mi bemutatunk, mint egy nem zsidó család, és akkor ez legyen ez bármilyen. Más kapcsolatrendszer van, főleg a II. Világháború óta egy zsidó családban a szülők között, sokszor a traumák miatt, sokszor amiatt, hogy hogyan hat ki mondjuk arra, hogy egy család életére, hogyha egy nem zsidó lép be ebbe a közösségbe, és vegyes házasságról beszélünk, szóval olyan témákról beszélünk, amik minden családnál relevánsak, de itt a zsidóság ad neki egy másfajta színezetet, ugyanúgy, ahogy mondtam, egy párkapcsolatban is, és más-más emberi történetekben is, de akár van egy Ja Istenem című darabunk, ahol megjelenik maga a Jó Isten, Kálid Artúr játssza, aki szerintem csodálatos, hogy a zsidó Isten fekete nálunk, és egy pszichológushoz látogat el, aki pedig Grillus Dorka, és aki megkérdezi, hogy az elmúlt 2000 évben hol voltál? És akkor ad erre egy választ egyébként egy izraeli szerző, Anand Gov, és egy nagyon releváns és zsidó választ ad erre, nem mondom el, hogy mi, mert jöjjenek, elnézzék meg az előadást, de hogy ez más típusú válasz, mint az, hogy elküldtem a fiamat, és ő a bűneiteket magára vállalva meghalt a kereszten. Szóval szerintem van ennek létjogosultsága, és ez nem csak egy lufvalom, vagy egy léggömb, hanem valóban létezik ilyen, hogy zsidó színház.
Bocsánat, csak ez kapcsolatban mondtad, hogy Magyarországon inkább vallási közösségként definiálja magát a zsidóság, de ezzel szemben te nem így mérted. És mondjuk ennek most ugye a tavaly októberi terrortámadás és azt követő izraeli válaszlépések kapcsán hát szomorú aktualitása is van, hogy egyrészt hogy látod ezt a helyzetet, hogy akkor talán induljunk ki onnan, hogy hogyan definiálod ezt a zsidóságot, és hogy ez mennyiben függ össze azzal, ami most történik, és ami mondjuk amilyen reakciókat ad a világ, vagy mondjuk Európa erre a helyzetre?
Jó kis összetett kérdés ez, azért köszönöm. Abban pontosítanám a kérdésed első felét, hogy az állam definiálja a magyar zsidóságot vallásként. A magyar zsidók nagyon kicsi része, ezt meg lehet nézni a felmérésben, az legutóbbi népszámláláskor hányan vallották magukat zsidónak. Én nem akarok butaságot mondani, szerintem 1000 és 2000 között van ez a szám. Tehát, hogy ez olyan alacsony, hogy még az is, aki reálisan szemléli, hogy hány zsidó lehet egyébként Magyarországon, és nem az, akik azt mondják, hogy hát minimum 1 millió zsidó van, mert ilyenből is találunk sokat egyébként, gimnazistákat, ha megkérdeztek, akkor simán, és akkor ilyenkor lehet mondani, hogy na, tehát az osztály 10%-a, és akkor ilyenkor körbenéznek a srácok, hogy akkor ki közülünk a zsidó. Szóval, hogy ez olyan alacsony szám, hogy még a zsidók is úgy gondolják, hogy itt az a kérdés, és a vallás kategóriánál van ez megkérdezve, hiszen ahogy mondtam, az állam szerint a zsidóság az egy vallás. De hát itt él, és akkor itt lehet mondani egy számot valahol, nem tudom, 60 és 160 ezer között olyan zsidó származású ember, akinek legalább egy nagyszülője zsidó volt, és hogy ő hogyan definiálja magát, az már pedig nagyon érdekes kérdés. Vannak közöttük olyanok, akik megkeresztelkedtek, és egyáltalán nem számítják magukat zsidóknak. Van olyan, aki pedig azt mondja, hogy zsidó származású, de nem vagyok vallásos. Sokan ilyenek, például ilyen kulturálisan zsidók, akik a zsidó kultúrát olvassák, tudják magukról, hogy zsidó származásúak, és valamennyire ez fontos is nekik, de nem vallásosak, nem járnak zsinagógába. És akkor vannak olyanok, és hogyha engem kérdeztél, akkor itt az én válaszom erre, akik közösségként tekintenek a zsidókra. Nagyon óvatos vagyok itt, hogy akkor ez most nép, ugye? Mert akkor azért akkor ez egy nép, amelyik egy másik nép vendégszeretetét élvezi itt Magyarországon, és egyáltalán nem gondolom így, ezt butaságnak tartom, de abszolút azt gondolom, hogy ez egy közösség, aminek a tagjai egyrészt vállalják, hogy ők zsidók, másrészt valóban származásilag, legalábbis bizonyos százalékban azoktól a törzsektől származnak, akik történelem hajnalán zsidóknak mondták magukat. Ez egy nagyon megosztó kérdés még a zsidó közösségen belül is. Tehát, hogy de minden esetben én azt gondolom, hogy ez egy közösség, közösségként tekintek a zsidókra, ami a családnak egy kiterjesztett része, és ebben igenis belefér az, hogy vannak olyanok ebben a közösségben, akik egyébként zsidók, de nem szeretem őket, nem értek velük egyet, nem az én értékrendem szerint élnek, vállalhatatlannak tartom a politikai szereplésüket is, de azt gondolom, hogy ők is részei annak a közösségnek, aminek én, és ez akkor lesz releváns pont, amikor ugye ide futtattad ki a kérdésedet, amikor olyan dolog történik Izraelben, ami egy olyan támadás éri a zsidókat, amik kizárólag azért történik, mert ők zsidók. És akkor itt is persze lehet ezt a dolgot árnyalni, mert sokan azt fogják mondani, hogy nem azért érte a zsidókat október 7-én támadás, mert zsidók, hanem mert elnyomók, mert megszállóként élnek azon a területen, vagy megszállóként működnek azon a területen, hát Gázában nem nagyon élnek zsidók, hiszen 20 évvel ezelőtt minden zsidó telepes tök kitelepített a zsidó állam onnan erővel, avval a felszólítással, vagy avval a felkiáltással, hogy békért cserébe mi területet adunk, és akkor itt mostantól kezdve létrejöhet valami, ami talán majd egy későbbi palesztin államnak az alapja, nem jött létre. Szóval, hogy olyan embereket öltek meg, akik egyébként meghurcoltak el, hiszen 130 fölött van még mindig a túszoknak a száma, akik október 7-e óta fogságban vannak, akik zsidók és nem részesei a megszállásnak. Sőt, ellenkezőleg, akik szélső baloldaliként, politikai aktivistaként amellett kampányoltak, hogy a palesztinok legyenek más típusú állampolgárai, vagy Izraelnek, vagy lehetségesen létrejövő palesztin államnak, legyenek sokan olyanok, azt gondolták, hogy legyen két állam egymás mellett, aki tud élni, de ezt nem vette figyelembe a Hamász, úgyhogy ők bárki, akiről azt gondolták, hogy zsidó vagy zsidó, azt lemészárolták. Nagyon-nagyon megnehezíti az életét, azt gondolom, egy diaszporában élő zsidónak az, ami Izraelben történik. Arról nem is beszélve, hogy mennyire megnehezíti az életét az Izraelben élő zsidóknak, de hogy mi most kvázi sokszor felelősségre vagy kérdőre vagyunk vonva olyanért, amihez nincs igazából közünk. Tehát, hogy a diaszporában élő zsidók és az izraeli zsidók között óriási távolság van, ez egy elég nagy probléma szerintem a jelenlegi társadalmunkban, már hogy így. Egy belterjes probléma a zsidók és Izrael között, ami szinte feloldhatatlan, hiszen Izrael azért jött létre, hogy a diaszporában élő zsidók oda költözzenek, és egy részük oda is költözött.
Mm. És mondjuk, hogy a magyar állam viszonyul ehhez a helyzethez, azt hogyan éled meg, vagy értelmezed? Mert ugye egyrészt van egy békepárti magyar állam, ugye az ukrajnai háború kérdésében az Izraelt, viszont nyilván az Orbán-Netanyahu szoros kapcsolat miatt is egyértelműen a kezdetektől fogva támogatja, és nem feltétlenül egy békepárti álláspont mentén.
Azt gondolom, hogy nagyon problémás, és pontosan azért, amiért egyébként a magyar állam működése számomra problémás, hogy teljesen érdek vezérelt, és nem érték vezérelt. Tehát nem azt gondolom, hogy azért áll ki Izrael állama mellett, mert ő azt gondolja, amit egyébként mond, mert akkor mondjuk nem biztos, hogyha ezek mentén, az értékek mentén működne, akkor mondjuk a Budaházi szabad lenne. Vagy, hát mit tudom, egy csomó ilyen példát tudnék mondani, hanem nagyon fontos játékosnak tartja Orbán Viktor Benjamin Netanyahut a világpolitikában, fontos, hogy legyen neki egy ilyen szövetségese, és ezért mond, amit mond, vagy tesz, amit tesz, de közben a külügyminiszterünk Iránba megy tárgyalni, miközben mindenki számára nyilvánvaló, hogy Irán rengeteg terrorszervezetet támogat. De mi egyedüliként az Európai Unióból tárgyalunk velük miről? Szóval nem tudnám azt mondani, amit egyébként valószínűleg sok magyar zsidó most tudom, mond, hogy jó, hát rendben van. Most kedvez nekünk, hogy a mi vezérünk így működik. Ez a működés nem jó. Még akkor se, hogyha ez úgy tűnhet, hogy most kedvez nekünk, és be van tiltva minden palesztin párti vagy békepárti tüntetés. Én azt gondolom, hogy hosszú távon a demokráciának ez egyáltalán nem jó. Meg kell tartani, hagyni kell megtartani tüntetéseket a béke mellett, és fel kell készülni olyan esetekre is. Van egy szuper jó rendőrségünk egyébként, ezt teljesen komolyan mondom, akik nagyon jól tudnak kezelni ilyen helyzeteket, lényegesen felkészültebbek, mint 2006-ban voltak, hogy értsék, hogyha valaki, arabul megszólal azon a tüntetésen, az mit mond. És adott esetben közbe lehessen lépni és elvinni. Szóval, hogy így a demokrácia nehéz, csak nincs más választásunk. Tényleg nehéz, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ne legyen, az kész. Nekem egyszer a seregbe a bázisparancsnokom azt mesélte, mármint tiszti iskolásként, tiszti főiskolán, hogy annyira, hogy megtanítson minket, hogy hogyan lehet problémákat megoldani, hogy nagyon sok volt itt a szemét a bázison. Kukák mellé dobták a katonák a szemetet, így megoldottam a problémát, leszereltettem a kukákat. És azóta a gyerekek nincs szemét. És itt tapsoltunk, és azt gondoltuk, ez igen. Persze, ez is egy megoldás. Volt szemét, a tank csövében, a lánctalpak közé dugva, ő valóban nem látta, de ugye mindenki tudja, hogy inkább legyen a kuka mellett, mint a tank csövében.
Te egyébként, ugye azt a bevezetőben említettük, hogy 3 évet szolgáltál, főhadnagyként szereltél le, ha jól tudom.
Igen.
Te most még tartalékos katonának számítasz? Tehát elvileg akár vissza is rendelhetnének téged ebbe a
háborúba? Igen. Én azt hiszem, hogy... Nem néztem utána, de 48 éves korig mindenki visszahívható tartalékosként, és akkor vannak bizonyos pozíciók, amik ennél idősebb tartalékosokat is visszahívnak, és vannak ilyenek Gázában is. Ezek általában olyan emberek, akiknek van valami speciális tudásuk, ott Gázában kifejezetten, akiknek vagy a nyelv, vagy a terepismeretük az olyan, hogy nélkülözhetetlen jelenleg. Én nehéz tüzérségnél szolgáltam, és én a Golán fennsíkon voltam, és tudom, állandósítva, vagy az volt az én fix bázisom, úgyhogy egészen addig, ameddig a szírekkel, vagy esetleg a Hezbollával, ugye, akik Libanonból, Dél-Libanonban laknak, Észak-Izraeli határ túloldalán, ott nem alakul ki egy komolyabb konfliktus, addig nekem nem kell bevonulnom. Van is egyfajta olyan tartalékosi lét, ami külföldön élő izraelieknek van, tehát hogy minket nem hívnak be, hogyha teljes a mozgósítás, akkor nem is kell igazából behívni, hanem gyakorlatilag elvárt mindenkitől, hogy megjelenjen. A tiszteknél ráadásul ez még egy fokkal, elvártabb dolog, hogy megjelenjünk. Nekünk egy bizonyos ponton le van adva a ruhánk, a teljes felszerelésünk, oda kell menni, fölvenni, és elérkezni arra a helyre, ahol a speciális szolgálati helyünk van, mondom az én esetemben ez a Golán fennsík. Úgyhogy egyrészt izgulok, hogy a helyzet ne eszkalálódjon, de itt Szíriával kapcsolatban voltak azért itt izgalmas évek már ezelőtt is, hogy vajon az ottani polgárháború átterjedhet-e Izraelre, de nem vagyok annyira nagy szakértője a Golánfelségnek, de azt elmondhatom, hogy aki ott háborút indít, vagy aki ott katonákat indít a másik ország felé, azon a részen ott a Golánfelségen, az gyakorlatilag egy vérfürdőbe küldi a katonáit annyira nehezen. Ugye azt hiszem, nagyon sokáig ezelőtt azt lehetett tudni, a világ második legmilitarizáltabb övezete ez, ugye Észak- és Dél-Korea az első, az ott egy lehetetlen helyzet. Simán vagyunk páran szerintem Magyarországon, akiknek mennie kellene.
Mm-hmm. És mondjuk ugye azt említetted, hogy meg a kérdésem belül benne volt, hogy Orbán Viktor és Benjamin Netanyahu között milyen a kapcsolat, és ez milyen stratégiai kapcsolat. Viszont ugye Netanyahu helyzete a terrortámadást követően, hát mondjuk finoman szólva is bizonytalanná vált. Amíg tart a katonai akció, nyilván a helyén marad, de hogy látod, hogy ő megmenekítheti magát ezzel a hosszantartó katonai akcióval, vagy ha ez lezárul, akkor mindenképpen elzavarjani?
Hát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból nem egy sikeres katonai akció, bármilyen nehéz is ezt kimondani. A katonai elemzők mást fognak mondani, olyan súlyos csapást mértek a Hamaszra, ami elképzelhetetlen volt ezelőtt, tényleg olyan mennyiségű fegyvert és alagutat és infrastruktúrát semmisített meg az izraeli hadsereg. Az, hogy milyen áron, arról nagyon nehéz beszélni, de az, hogy megsemmisített, az tény. Egyrészt viszont van ez a 130 TUSZ, akit így x hónap után sem sikerült kiszabadítani, és nagy valószínűséggel nem is sikerül, ugye két héttel ezelőtt két TUSZ-t sikerült kiszabadítani, voltak olyan TUSZ-ok, akiket az izraeli hadsereg lőtt le, miután ők kiszabadították magukat és próbáltak feléjük futni. Az egyetlen, tehát ezen a három vagy négy túszon kívül az összes elengedett túsz, az már, ahogy mondtam is, elengedte őket a Hamasz. Úgyhogy a médiában ez egy sikertelen, ebből a szempontból sikertelen lesz, és ezek nagyon erős hangok. Napi 24 órában lehet az izraeli médiában, aki követi, hallani azt, hogy mi van a túszainkkal. Jó, csak hogy mondok nektek egy példát, hogy lássátok, hogy milyen mentális állapotban van az izraeli társadalom. Kialakítottak olyan, hát mondjuk ezt, hogy olyan performatív állomásokat Tel Avivban, ahol le tudsz menni egy alagútban, és úgy élni, mint a túszok. Úgy ott lenni egy ideig, ameddig bírod. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a művészet reagál azonnal, és ez rendben is van, ez nagyon fontos, hogy azok a túlélők, barátok, családok, rokonok, akik 100x napja fogságban tudják a szereteiket, valahogy kell, hogy ezt földolgozzák, és már például ez egy módja annak, és lemennek, és ott élnek egy számukra kialakított alagútban. Nagyon nehéz helyzet, én szerintem éppen ezért menni fog Netanyahu. Nem olyan egyszerű, hiszen nagy és erős szavazóbázisa van. Sokszor ezek a szavazók mélyen vallásosak, és nem igazából tudják, hogy mi történik, meg sem kérdezik. Ők arra szavaznak, akit a rabbi nekik mond. És majdnem minden szempontból a vallásos közösségnek Netanyahu még mindig az egyetlen lehetséges alternatíva.
És mikor, hogyha itt a... Főleg az izraeli válaszlépés kapcsán azt, ugye interjúban sokszor elmondtad, vagy tudhatják, aki mondjuk az ATV vagy a Klubrádión hallgatnak, néznek téged, hogy alapvetően baloldali beállítottság vagy, miközben ugye tüzérként szolgáltál, hogy ez a kettő, és mondjuk hogy fér össze, és hogy azt látva, ami... Tehát azért Gázában nyilván a Hamasz mindent megtesz azért, hogy a civil áldozatok száma folyamatosan nőjön, és mindezt Izraelre lehessen fogni, de mégis meghalnak a civilek, gyerekek, nők, férfiak, hogy ezt hogy tudod magadban feldolgozni egykori katonaként és közben baloldali beállítottságú emberként?
Jaj, jó. Na most már ne kérdezz többet.
Sajnálom, nem lehet, hogy ezt muszáj volt, nem?
Igen. Itt is akkor egy kicsit javítok, hogy én a Klubrádióban nem vagyok annyira kívánatos, tehát ott engem nem hallgathatnak. De a Tilos Rádióban igen, ha már egy rádiót lehet mondani, ott nekem van műsorom. De az ATV-be valóban sokat hívnak. Én innen azt gondolom, hogy ennyi civil áldozat, nem tudjuk pontosan mennyi a civil áldozat, minden információ, amit kapunk, az a Hamas által irányított gázai egészségügyi minisztérium száma. Ettől még lehet igaz, meg az is lehet, hogy nem igaz, de ha csak ha tizede igaz, akkor is nagyon nehéz ezt feldolgozni, azt a több ezer halottat, szenvedőt, még akkor is, hogyha az izraeli társadalom legszélső baloldalibb hangjai is jelenleg azt mondják, hogy oké, szemet szemért. Tehát, hogy olyan mértékű volt a csapás, ami október 7-én érte az izraeli társadalmat, olyan nehezen megemészthető, mi tizedét halljuk annak, vagy ha halljuk, akkor az a sokadik hír, hogy hogyan erőszakoltak meg a családjuk szeme láttára embereket, és utána végezték ki őket, hogy hogyan gyújtották föl őket élve. Tehát, hogy olyan mértékű a sok, hogy egyébként az a ókori vallás, és itt kifejezetten a zsidókról beszélek, amelyik nem, hogy is mondjam, tudom, ponyva nyelven, nem cicóz, tehát a szemet szemért, fogad fogért, az egy konkrét megfogható parancsolat a zsidóknál. Olyan mértékű lett ez a fal ebben a társadalom, hogy nem üti át azok a képek sem, amik egyébként nagyon, nagyon kemények, és az izraeli média mutatja is őket, hogy mi történik Gázában, hogy hogyan bánnak sokszor azokkal az elkapott palesztinokkal, akiket terroristának gondolnak. Mondjuk olyan képeket is, ahol azt mondják a palesztinek, hogy gyertek, inkább ti, mint a Hamas, olyanokat is lehet látni. Én ezt szinte elfogadhatatlannak tartom, amit látok. Másrésztről nincs, azt gondolom, hogy nincs más lehetőség. Tehát a katonaság az úgy működik, mint egy bárd. Ha valaki látta a Faudát, akkor azt tudja, hogy a speciális egységek, akik be tudnak épülni, azok tudnak úgy működni, mint egy ilyen orvosi szike, és egy-egy embert kiemelni. Zárójelbe jegyzem meg, hogyha valakit érdekel, hogy több Fauda szereplő az ugye speciális egységnél szolgál most is, és lehet őket látni megsérülve, meg a arcukba repeszgránátot robbantva éppen bejelentkeznek, hogy ez most nem film, így nézek ki valóban. Szóval, hogy nem látok más lehetőséget, de rosszul alszom. Tehát, hogy nem, mert azt gondolom, hogy a katonaságnak ezt kell tennie, ha én erre parancsot kapnék, nem utasítanám vissza ezt a parancsot, és ott én is megtenném, és közben azt gondolom, hogy iszonyatos felelősség terheli a politikai vezetést, hogy ez megtörtént, és még mindig ez így megy tovább. Nem csak a simán elmúlt 10-20 évezhetünk, mert mindenki tudta. Egyébként szerintünk, az izraeliek szerint, hogyha lehet ilyet mondani, az Európai Unió is felelős ezért, hogy az a rengeteg pénz, ami oda folyt, köztudottan és látványosan nem az infrastruktúrákba folyt bele, hanem a Hamász felfegyverkezésére költötték, és mindenki tudott erről.
Költ a szelíd
kérdés. Akkor jön a szelídebb kérdés. Bár tényleg nagyon érdekes, és még nekem is lenne ide vonatkozó kérdésem, de ezt kanyarodjunk egy kicsit vissza a magyar kulturális élet felé. Ez is végül is valahol egy konfliktusos ügy, vagy nem tudom az-e. Talán 3 vagy 4 évvel ezelőtti interjúban mondtad, hogy színházat lehet úgy is csinálni, ahogy ti csináljátok, zsidó színházat az esetben, tehát alulról pályázati pénzeket vadászva, támogatókra alapozva, illetve lehet úgy is, és akkor ott nem nevezted meg a szervezetet, gyanítom, hogy Köves Lomóékról lehetett szó, hogy ők kaptak már egy épületet, amiben elvileg színháznak kellene működni. Ez hogy áll ez az ügy? Tehát elindult valamilyen másik zsidó színház?
Na hát mi zsidók mindig nagyon szeretünk a másik zsidókról beszélni, de igazából az persze az lenne a rendes dolog, hogyha ők itt szintén kapnának lehetőséget, és kérdezzétek meg azért őket is. Van a Baross utcában egy épület, amit megkapott az EMIH egyik alapítványa. Azt hiszem, hogy Milton házként kezdett volna, hogy ez a dolog elinduljon, és talán volt is erre egy létrehozott alapítvány. Most már úgy tudom, hogy egy Firgun alapítvány nevű, szintén az EMIH-hez köthető alapítvány működteti ezt a projektet. És az én legnagyobb problémám nem is az volt, hogy egy régi MSZNP pártépületet odaadtak ennek a egyháznak, ez egy vallásos egyházi közösség. Önmagában azért itt megjegyezném zárójelben, hogy egy ortodox vallási közösség, ahol a nők nem mutathatják meg a könyöküket, vagy a térdüket, hiszen az egyik szabály, hogy a nők úgy öltözzenek, hogy ezt eltakarják, a férfiak igazából nem nagyon nézhetnek nőkre. Hogyan fog működtetni egy színházat, ahol azért láthatóak időről időre nők viszonylag lenge ruhában, vagy akkor ez valami vallásos ortodox színház lesz-e? Ezt szerintem ők nem találták ki, de mindegy, bezárom ezt a zárójelet. Izgalmas projekt lett volna, hogyha ezt az épületet, és abban az évben, amikor elmeséltem nektek, hogy Fekete Pétertől mi ezt a 2,5 millió forintot kaptuk, már nem is emlékszem, akkor az EMI ezen szervezete 1,8 milliárd forintot kapott. Ezen a pályázaton, amin mi indultunk, akkor majd le kell adni, azóta is minden évben regisztrált előadó művészeti szervezetnek kell lenni. Ez egy állami regisztráció, ők nem voltak azok. Tehát, hogy kvázi, úgy szeretik ezt a terminust használni, a kanyarban beelőzve megérkezett ez az ortodox zsidó közösség, és több pénzt kapott, mint az összes független színház abban az évben együtt. Ebből a pénzből mi évtizedekig tudnánk működtetni az összes független színházat. Nagyon hosszan és hangosan kellett győzködnöm egyébként a kollégáimat a színházban, meg a színházi szférában, hogy ne váljanak antiszemitává. Egy ekkora pozitív diszkrimináció láttán, tehát hogy persze akkor a zsidók kapnak 1,8 milliárd forintot, hát most akkor de tényleg ezt emészítek meg, tehát hogy hogyan ne általánosíts rögtön, nagyon nehéz. Azóta sem történt semmi, azt tudom nektek elmesélni, pont a minap tájékoztattak ezzel kapcsolatban, hogy a Független Előadó Művészeti Szövetség, aki egyébként tömöríti ennek a szférának az aktorait, akik itt próbálnak valamit csinálni független színházként, hogy kértek nyilvános adatigénylés, hogy akkor mi van ezzel a pénzzel, hiszen mi azokkal a pénzekkel, amiket ekkor kaptunk, és utána ugye be is köszöntött a pandémia, és mondjuk valamit nem sikerült elszámolni, akkor azt vissza kellett fizetnünk, még akkor is, hogyha az indokok jók voltak, pandémia volt, nem tudom, nem tudott létrejönni ez az előadás, a minisztérium meghúzta a vállat, és azt mondta, jó van, de hát, ha nem jött létre az előadás, tessék visszafizetni a pénzt. Hát már egy ideje nincs pandémia, most már háborús vészhelyzet van, de ettől függetlenül sem történt semmi ebben az épületben. A közérdekű adatigénylés kapcsán arról tájékoztatta a minisztérium a Független Előadó Művészeti Szövetséget, hogy 2025. decemberéig hosszabbították meg azt a lehetőséget, amíg elköltheti ezt az 1,8 milliárd forintot ez az alapítvány, aki éppen most kezeli ezt a pénzt, vagy az EMIC, aki ezt a pénzt nyerte. Az igazságtalanság címbora szója, én megkockáztatom, hogy a pénznek a nagy része már megsincs, nem tudom természetesen, tehát nem tök jó lenne itt előállni bizonyítékokkal, de hogy hova tűnt ez az 1,8 milliárd forint, mi lesz, vagy mi lesz, mi lehetett volna belőle, senki sem tudja. Az a gyanúm, hogy senki sem fogja felelősségre vagy kérdőre vonni sem őket. Amikor ez még megtörtént, akkor melegében, akkor Köves Lomó ezt így lepatintotta, hogy vannak projektvezetők, kérdezzétek meg majd ők elmondják. Kérdezzétek meg a projektvezetőt. Még az is lehet, hogy neki vannak ezzel kapcsolatban tervei, hiszen szoktam látni, meg találkozni vele, meg néha eljön a zsidószínházban, de a valóságban nem történik semmi. Egyébként hagy jegyezzem meg itt zárójelben, bezárva ezt a gondot, hogy voltak rémálmaim, hogy fölhív Köves Lomó, és azt mondja, hogy figyelj, 1,8 milliárdot kaptunk, András. De neked már van egy zsidó színházad, hogy mi lenne, hogyha így, és kapsz belőle 100 milliót. Hát az igazából talán meg sem érzik, ez ugye 1800 millió forint. És hogy akkor én a rémálmomban ott a csöndben fogtam a telefonkagylót, és így fehéredett el a kezem meg az arcom, és nem válaszoltam semmit, és a hideg veríték ezzel fölébredtem, és kérdezte a párom, hogy mi van, és mondtam, hogy nem tudtam válaszolni Slomónak, hogy elfogadom ezt a pénzt, vagy nem, mert 100 millió forint az nagyon sok pénz, és nagyon sok minden jót kezdhetnénk vele, de ezzel a morális, vagy erkölcsi probléma, vagy válaszút elé nem lettem soha állítva, mert sohasem hívott föl, úgyhogy most nyugodtan mondhatom, hogy én nem kérek abból a lopott pénzből, egy forintot nem használtam fel belőle.
Működ a Slomó szerepe a magyarországi zsidóságére, vagy egyáltalán a magyar közéletben, hiszen azért egyre jelentősebb, vagy egy elég nagy szereplővé nőtt
igen.
ki magát. Hogy látod a szerepét?
Hát, kettős dolog ez, mert azt gondolom, hogy Köves Lobó vagy okos ember, ügyes közszereplő, jól forgatja a szavakat. Azt gondolom, hogy a közösség, amit ő vezet, az egy nagyon picike közösség, tehát ez egy iszonyú nagy, használtam már ezt, léggömb, ami föl van, köré van fújva, tehát hogy a Emichnek van óvodája, általános iskolája, középiskolája, egyeteme igazából, vágóhíd is elindult, csőd, zöldségfeldolgozó üzem is elindult, csőd, alumínium feldolgozó, keresetek utána, nem létezik. Erre mind több milliárdos állami támogatás. Kulturális központ nem létezik, még sorsokháza még mindig nem létezik hosszú évek óta. Tehát, hogy a kudarcokat csodálatosan elfedi az a fajta sikerpropaganda, amit működtet az Emich. Az összes iskolába szerintem, kérem, bizonyítsák, hogy tévedek, összesen 100-nál többen nem járnak, és ebben benne van akkor most az általános iskola, középiskola, egyetem, de még egyszer mondom, nagyon szívesen látnám az ellenkező számokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha lenne mögötte igazi tartalom, valós közösség, akkor azt gondolom, hogy rendben van. Ráadásul így izraeliként is ezt így már megszoktam. Tehát így Izraelben az, hogy a rabbik nem csak hogy a közéletben, de a politikában is szerepet vállalnak, és akár miniszterek is lesznek, és kultúráért is felelős, vagy olyan dolgokért felelős miniszterek, amit nem hiszed el, hogy egy rabbinak igazából túl sok köze van, az megszokott. Tehát, hogy nem szemem se ebben, amikor látom esetleg megjelenni a felcsúti stadion felszentelésén Köves Lomó rabbit. Az ugye milyen abszurd már, ez így egy mondatba sikerült beletennem, hogy egy sportcsarnok felszentelésén egy rabbi, de ám legyen, hogyha neki ebből haszna van, és láthatóan haszna van. Azt gondolom egyébként, hogy amiért ez problémás, az az, hogy a zsidó közösségnek, annak a valódi közösségnek, akit ő nem nagyon képvisel, annak ebből hátránya származik. Hiszen, még egyszer mondom, ezt a pénzt mondhatta volna, hogy akkor, na nézzük, milyen magazinok vannak itt, Szombat magazin, Kibic magazin, milyen színházi, milyen alkotóközösségek, milyen sportegyesületek, kinek szó sincs róla. Úgyhogy károsnak tartom az ő működését.
És az ő ilyen erős jelenléte és lobby ereje, tehát ő cserébe tulajdonképpen mit ad egy kormány kezéhez simuló zsidó képet, vagy mi a haszon a másik oldalon?
Hát így összefoglalva néven ezt a kósársági pecsétet szokták emlegetni. A magyar kormány működése sok szempontból megkérdőjelezhető. Amikor és most akkor itt vegyük a zsidó szempontot, amikor Horthy szobrokat állítunk föl, és ott kormány tagok is akár részt vesznek, és Horthy nevéhez főleg a deportálások köthetők, ha már, de egy csomó minden más is, megadom azoknak, akik ilyen Horthy hívők, az, hogy valóban csomó minden más is, de engedtessék meg nekem, mint a zsidó közösség tagnak, hogy számomra a legfontosabb dolog az ő munkásságában az, hogy a deportálások az ő aláírásával kezdődnek el, az ő engedélyével és az ő segítségével a háború legeslegvégén. Szóval, hogy amikor ilyen embereknek a kultuszát élesztjük újra, amikor a kultúrában szintén olyan embereket, mint akár Vas Albert, nyíltan antiszemita és zsidó gyűlölő embereket emelünk be a tananyagba, ami már önmagában is azért problémás, és a gyerekek erről nem tanulnak, csak majd a rossz vagy közepes verseiről és könyveiről tanulnak. Szóval azt gondolom, hogy ez azért fölemelhetne egy-két szemöldököt. Na most ehhez képest van egy olyan zsidó közösség, aki egyébként rendesen zsidónak is néz ki, tehát úgy kell kinézni, hogy az emberek többségében él a zsidónak a képe, kalap van rajta, szakálla van, pajesza van, kóser teszik, szombatot tart, imádkozni is tud, ehhez képest rám néznek, azt mondják, hát milyen zsidó vagy te? Tartod a szombatot? Szeretném tartani, de sajnos túl sokat dolgozom. Kósert eszem-e? Hát nem eszem kósert, de nem eszem disznót. Szóval, hogy így ezeket ennyire már nem akarnak belevenni. Kell egy zsidónak kinéző zsidó, aki erre ezt a pecsétet ráteszi a kormánynak a munkájára, és meg tud szólalni időről időre, hogy na de hát emberek, hát miről beszéltek? Hát ez a kormány nem antiszemita, szerintem sem az, de nagyon sok megkérdőjelezhető vagy magyarázatra váló intézkedést hoz. Másrészt itt is van politikai haszon, tehát hogy a Netanyahu és a Habad mozgalom, aminek az Emich a magyar kvázi kiterjesztése, ez egy vallásos mozgalom, nagyon közel áll egymáshoz, Izraelben is ez a mozgalom több minisztert ad, és így valóban az izraeli magyar politikai kapcsolatokat is tudják ápolni.
Kicsit, hogyha innen nézve legalábbis Izraelben nagyon könnyen megmozdul a társadalom. Most nyilván ez a jelenlegi helyzet, ez egy extrém szituáció, de nagyon sokszor látok bármilyen a demokrácia lebontásának gyanúját felvető intézkedések. Magyarországon ugye ez nem egészen így van. Viszont ugye most a kegyelmi ügy és az azt követő botrány nyomán mégiscsak egy tömeg megmozdulást sikerült összehozni a influencereknek vagy online tartalomgyártóknak, hogy látod, hogy az az apátia, ami eddig jellemezte a magyar társadalmat, azt ez a tüntetés valamelyest fölülírta, vagy ez egy egyszeri, különleges alkalom volt?
Hát, hinni akarok, nem ez, van egy ilyen anglicizmus, hogy én nagyon szeretném hinni, hogy ez kimozdít minket. Iszonyú nehéz. Valóban tökre igazad van. Emlékszem, hogy én, amikor elkezdtem az egyetemet, így az első vagy második napon így az osztálytársaim, színészrendező hallgatók voltunk abban azért, így kirángattak, hogy megyünk tüntetni, és így húztak, de szó szerint, mondom, jó, megyünk tüntetni, mindenki nyugodjon meg. És akkor tüntettünk már egy ideje, vonultunk fönt a kampuszon, több ezen, és akkor mondtam, hogy valaki elárulná, hogy, tehát, hogy mi mellett tüntetünk, mert azért mégiscsak szeretném tudni, de... Tehát nagyon meggyőzőek voltak az osztálytársaim, és akkor elkezdték elmagyarázni, hogy a tanársegédeknek a fizetését akarják, nem tudom, csökkentés, mi közünk van nekünk ehhez? Hát még nem is láttam tanársegédet, itt vagyok két napja az egyetemen, és akkor vannak a professzorok, azokat talán már így láttuk, és mondták, hogy nem mer majd, amikor a mi jogainkat akarják megrövidíteni, akkor majd ők is jönni fognak. Ez egy egyetemi ügy. És így azért... Értitek, hogy micsoda különbség ez ahhoz képest, mi szerint mi itt Kelet-Európában inkább bezárjuk az ablakot. Imádom a Süsű a sárkány főcím dalát, amikor jön a sárkány, és mindenki így bezárja. Tehát nem az van, hogy álljunk ki közösségként, hanem jaj, aki kint van a szökőkútnál, azt falja föl a sárkány, a többiek meg így ezek vagyunk mi, annyira szépen beépülve a kultúránkba, már kisgyerekként is ezt látjuk. És nagyon nehéz kiállni valamiért, mert azt gondoljuk, hogy tényleg ez nem a mi dolgunk, és majd oldják meg, akiknek ez a problémái. És így az összes hőseinket veszni hagyjuk a, nem tudom, fekete ruhás nővértől kezdve egészen, mondjuk, tudom én, hatházin át, még egy csomó olyasmi mondanék, aki a mai napig próbálkozik. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség, és nagyon érdekes, hogy a politikusok hívására már nem mozdulnak meg az emberek, mert valamiféle mögöttes szándékot sejtenek, van is, politikai haszonból élnek a politikusok, hát szavazatot szeretnének, egyébként ez teljesen rendben van. Tehát azt gondolom, hogy ez önmagában ez nem ördögtől való. De hogy a nagy közösségnek szüksége van arra, hogy olyan arcok jöjjenek, akik nem égették el még magukat itt-ott, ilyen-olyan kérdésekben. És a politikusok között nagyon nehéz ám ilyet találni, még azok között is, akikre én magam is szavazok ellenzékiként. Viszont ezek az emberek nagyon hitelesek, önmagukat adják egyébként, önmagukat kínálják föl árucikként ott is, ahol ők léteznek az online térben. Ennél aztán valóban nem lehet valaki nem tudom, nyitottabb vagy őszintébb. És jó nehéz probléma elé sodorták magukat, hogy most akkor mit kezdünk ebből a 100+ 1000 emberrel, akik ott voltak. Mi a következő lépés, ugye? Osváth Zsolt is azt mondta, hogy kérjük egy kis türelmet, mert túlnyertük magunkat. Most mit csinálunk ezzel? Jó nehéz kérdés, én nekem is rémálmaim lennének, de szerintem ez egy nagyon fontos és jó pillanat, és valóban lehet tanulni az izraeli elmúlt évek tüntetéseiből, hogy hogyan lehet ezt a lángot tovább vinni egy-egy ügy mellett, nem feltétlen ellen. Igen.
És mondjuk ez az ügy, akkor maradjunk ennél a kegyelmi ügynél, ami nyilván a kormány kommunikáció, vagy mondjuk a propaganda, az eddig is nyilvánvalóan álságos, álszent volt, de hogy ugye itt egy olyan kérdésben derült ki, hogy a király meztelen, ami évek óta nyomasztotta, pontosabban amivel a kormány évek óta nyomasztotta a lakosságot, hogy látod ennek olyan következményeit, vagy egy hosszantartó hatásait ennek a botránynak, vagy majd az lesz, ahogy az Gyurcsány Ferenc is mondta neki, de majd megunják és hazamennek.
De ez csak tőlünk függ. Tehát amióta ez a dolog kirobbant, és itt is el fogom mondani, tök jó, hogy ez fölmerült, hogy ugye nem abba bukott bele a kormányfő, és aki még belebukott, Balogh Varga.
Kormányfő nem bukott még.
Bocsánat, nem a kormányfő, igen, az államfő igazad. Igen, igen, elnézést kérek.
Kicsit
előre szaladt. A kormányfő, a rabbi, nem. Szóval, hogy valóban az államfő és a volt igazságügyminiszter és a tanácsadója, félig meddig, az ő még mindenről nem mondott le, ugye ő még mindig püspök, nem abba, hogy ők mit tettek, hanem abba, hogy kiderült. Tehát ez a dolog megtörtént több mint egy éve. És nem az történt, hogy ők ezt megbeszélték, átgondolták, rosszul aludtak az elmúlt hónapokban, és egyszer csak kiálltak, és nem tudjuk miért, azt mondták, hogy én szeretnék lemondani pozíciómról, mert valami olyasmit tettem, ami nem nyilvános, nem tettem, de nem vállalom tovább ezt a tisztséget. Hanem ez kiderült, és ennek a ténye kvázi kényszerítette őket, hogy lemondjanak. És mivel ez a téma nagyon-nagyon magasan volt járatva valóban a kormány propagandában, ezért olyan érzékeny, amúgy is érzékeny, tehát hogy nem kellett volna, de hogy az ő oldalukon is. Ez csak tőlünk függ, hogy mi mennyire hagyjuk, hogy ez kialudjon a kormány. Abba a perctől kezdve, hogy ez kiderült ezen, tehát ugye, ha emlékeztek, 3-4 napig nem esett szó erről a kormány. Semmi. Nem mondott semmit a kormánypropaganda. Az emberek nem tudtak róla, mérték, és szépen lassan ez a dolog elkezdett emelkedni, majd 3 nap után a ATV egyik munkatársa megkérdezte az államfőt, hogy akkor most mi van, akkor ő arra adott egy kitérő választ, akkor 3-4 napig még megint csak ment a terelés, hogy jó, de igazából a baloldal a hibás, akkor ez is láthatóan ezt is mérték nem sikerült, akkor kiállt a csodafegyver, Orbán Viktor a Facebookon, ez az egyik csodafegyver, ahol elmondta, hogy alkotmányt fog módosítani ő egy személyben, és ez majd megoldás lesz. Ez volt egy csütörtöki napon, ha emlékeztek. Pénteken még mindig nem született döntés, hogy mi lesz, mert pénteken elutazott Dohába vagy Katárba az államfő, igen, majd szombaton visszajött a repülőgéppel, és szombat este lemondott. Szóval, mert hogy láthatóan mértek, és ez a dolog nem akart elülni, és akkor jó, akkor majd talán, hogyha ő lemond, az. És ez sem történt meg, és aztán most egy csomó minden történik, és nem csillapodik ez a harag, ez a jogos harag a társadalomban, és ez egyébként pontosan ez a felelőssége akkor most ezeknek a civileknek, hogy ezzel mit teszünk. Fantasztikus dolog az, ami történt, rengeteg pénzt gyűjtöttek ugye össze, amellett, hogy volt ez a tüntetés arra, hogy a srácoknak segítsenek, akik az állami ellátásból kikerültek, vagy áldozatai annak, ami történt velük ezeken a helyeken. De szerintem a civileknek és a politikusoknak az a felelőssége, hogy ez egy olyan téma, ami ha ügyesen van kezelve, akkor igenis, mármilyen csúnya is ez, politikai hasznot hozhat, és nem kell, hogy kihűljön. Most is ez történt, volt kormányinfo, tegnap volt azt hiszem milyen kérdések, azonnali kérdések ura, ott is így minden át lett tolva, én nem vagyok semmiért felelős, én csak a miniszterelnök vagyok, én nem tudtam róla, aki tudott róla, az hibázott, ő a felelős, meg egyébként még a baloldal a felelős, mert ők aztán nem csináltak semmit. Mindegyik teljesen abszurd, és valóban meztelen a király, tehát hogy szerintem ezt most nagyon sokat kell mondani, és akkor talán ez kitart az önkormányzati és Európai Uniós választásokig, és akkor ott lehet ebből egy kis tessenek forradalmat csinálni, hogy klasszikust idézek.
Hát akkor szerintem zárjuk is le a
csodálatos végszóval.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Gondolásnak, hogy eljött. Önöknek köszönjük a figyelmet, és amúgy az elején Szabolcs elmondta, amennyiben tehetik, fizessenek el a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is tudjunk ilyen műsorokat csinálni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen, viszlát.